Krisztus szeretetével köszöntöm a testvéreket, kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldó és megszentelő közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, ma esti alkalmunk kezdetén a 722. dicséretünket énekeljük. 722. dicséretünket mindegyik versével, melynek első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg szívünket, és imádkozzunk. Urunk, ott állsz most is az ajtó előtt, és várod, hogy bebocsátást nyerj. Segíts bennünket, hogy ezen az estén ne legyen senki közülünk, aki kizár az életéből téged, hanem valóban megnyíljon az életünk te előtted is, ott legyen bennünk az a vágy, hogy Úr Jézus Krisztus, légy életünk, Ura, mert rád van szükségünk. Most már látjuk, most már megértettük, hogy te vagy az élet, hogy te vagy a világosság. Urunk, munkáld bennünk ezt a készséget, mert magunktól még erre is képtelenek vagyunk. És kérünk, hogy igéd által ma is szólj és taníts bennünket, hogy értsük akaratodat és kövessük a te parancsolataidat. Amit elkészítettél ma, add át nekünk, és áld meg mostani együttlétünket, jelenléteddel is, megújító kegyelmeddel. Amen. Az az ige, szeretett testvéreim, amelyet Isten szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, a megkezdett történet folytatása, Miká történetének folytatása, csak ezen az estén egy hosszabb ige szakaszt olvasok, A Bírák könyvének 18. fejezetét olvasom, mindegyik versét, amely által így szól hozzánk Istenünk igéje által. Tehát a Bírák könyvének 18. fejezetét olvasva, így szól hozzánk az Úr. Abban az időben nem volt király Izraelben. Abban az időben Dán törzse megfelelő területet keresett magának, hogy letelepedjék, mert addig nem jutott megfelelő örökséghez Izrael törzsei között. A dániak elküldtek nemzetségükből 5 férfit, legbátrabb embereiket, Szorából és Estaolból, hogy járják be és kémleljék ki az országot. Azt mondták nekik, menjetek, kémleljétek ki az országot. Így jutottak el Efraim hegyvidékére Miká házához, és ott megszálltak. Amikor együtt voltak Miká háza népével, felfigyeltek az ifjú lévita hangjára. Betértek oda, és megkérdezték tőle. Ki hozott téged ide, mit csinálsz itt, és mi dolgod van itt? Ő azt felelte nekik, ezt meg ezt tette velem Miká, felfogadott engem, és a papja lettem. Ekkor azt mondták neki, kérdezd meg az Istent, hogy megtudjuk, sikeres lesz az útunk, amelyen járunk. A pap azt mondta nekik, menjetek békével. Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok. Azután továbbment az 5 férfi, és elérkezett Laisba. Látták, hogy a benne lakó nép biztonságban él, szidóni módra, nyugodtan és biztonságban, és nincs senki az országban, aki bántaná őket, vagy uralkodnék fölöttük. Messze esnek a szidóniaktól, nincs senkivel semmiféle kapcsolatuk. Mikor hazaérkeztek testvéreikhez Szorába és Estaolba, megkérdezték tőlük testvéreik, miért hoztok? Ők így feleltek, induljatok, vonuljatok föl ellenük, mert olyan földet láttunk, amely nagyon jó. Mit késlekedtek? Ne halogassátok az indulást, menjetek és vegyétek birtokba azt a földet. Ott egy olyan népet találtok, amely biztonságban él, és tágas az a föld mindenfelé. Bizony a kezetekbe adta azt Isten. Olyan hely az, ahol nem hiányzik a világon semmi. Útnak indult tehát Dán nemzetségéből, Szorából és Estaolból 600 fölfegyverzett ember. Fölvonultak és tábort ütöttek Kirjátjárimnál, Júdában. Ezért hívják azt a helyet Dán táborának még ma is. Ott van ez Kirjátjárim mögött. Majd tovább vonultak Efraim hegyvidékére, és eljutottak Miká házához. Ekkor az az 5 ember, aki elment kikémlelni Laish földjét, ezt mondta testvéreinek. Tudjátok, hogy ezekben a házakban van efód és házi bálvány, faragott és öntött bálványszobor? Ugye tudjátok, mit kell tennetek? Ekkor betértek oda. Bementek az ifjú lévita házába, ez is Miká háza volt, és békességgel köszöntötték. A dániak 600 fölfegyverzett embere pedig elállta a kapu bejáratát. Az az 5 ember, aki elment kikémlelni azt a földet, fölment, behatolt oda, és magához vette a faragott bálványszobrot, az efódot, a házi bálványt és az öntött bálványt. A pap pedig ott állt a kapu bejáratánál, a 600 fölfegyverzett ember mellett. Amikor tehát ezek bementek Miká házába, és magukhoz vették a faragott bálványszobrot, az efódot, a házi bálványt és az öntött bálványt, megkérdezte tőlük a pap, mit csináltok? Azok ezt felelték neki, hallgass, fogd be a szád, gyere velünk, légy a mi atyánk és papunk. Mi jobb neked, ha egy ember házának vagy a papja, vagy ha Izraelben egy egész törzsnek vagy nemzetségnek vagy a papja? Tetszett ez a dolog a papnak, magához vette hát az efódot, a házi bálványt, meg a faragott bálványszobrot, és beállt a nép közé. Azután tovább mentek, de az asszonyokat és a gyermekeket, a jószágot és az értékes holmit a menet élére állították. Alig távoztak el Miká házától, már is fegyverbe szólították a Miká házában és a háza környékén lakó embereket, és a dániak nyomába eredtek. Kiáltoztak a dániak után, mire azok visszafordultak, és ezt kérdezték Mikától. Mit akarsz, hogy fegyverbe szólítottad embereidet? Ő azt felelte, elvittétek isteneimet, amelyeket csináltattam, meg a papomat is elmentetek. Mi marad nekem? És még ti kérdezitek, hogy mit akarok? De a dániak azt mondták neki, egy szót se halljunk többet, különben rátok támadnak ezek a nekik eseredett emberek, és akkor elveszíted mind a saját, mind házad népe életét. Azzal a dániak továbbmentek a maguk útján, Miká pedig megfordult és hazament, mert látta, hogy azok erősebbek nála. Elvitték tehát, amit Miká csináltatott, meg a papját is, aki nála volt. Azután rátámadtak Laisra, a nyugalomban és biztonságban élő népre, kardélre hányták őket, a várost pedig fölperzselték. Senki sem menthette meg őket, mert Szidontól messze estek, és nem volt senkivel kapcsolatuk, mert a város Bét-Rehob völgyében feküdt. Azután a dániak újra fölépítették a várost, és letelepedtek benne. A várost ősatjukról, Dánról Dánnak nevezték el, aki Izrael szülöttje volt, azelőtt Láis volt annak a városnak a neve. Azután a dániak felállították maguknak a faragott bálványszobrot, és Jonátán, Gerson fia, Manassé unokája, meg az ő fiai lettek Dán törzsének a papjai, egészen addig, amíg az ország népét fogságba nem hurcolták. Így állították fel maguknak azt a faragott bálványszobrot, amelyet Mikát csináltatott, és ott volt ez mindaddig, amíg Isten háza Silóban volt. Szeretett testvéreim, tegnap este a készfogásnál az egyik testvér azt mondta, hogy remélő jó vége lesz azért ennek a történetnek. Most hallottuk ennek a történetét, és hát nem egy happy end. Nem egy happy end. Most azt láthatjuk, hogy Dán törzsének az élete hogyan kapcsolódik Miká történetéhez. Azt mondja Istennek az igéje, hogy Dán törzse keres magának egy területet, ahol letelepedhet. Pedig amikor Józsué elfoglalta az országot, akkor minden törzsnek kijelölték a maga szállás területét. És Dán is megkapta a maga területét, amit Isten örökségül neki szánt. De azt mondja Józsué könyve, hogy kiszorították Dánt arról a területről. És kik szoríthatták ki? Hát azok a kánaániak, akiket megtört Izrael a honfoglalás után is maga között. Akiket nem írtottak ki, pedig Isten csak nekik akarta adni azt az országot. De ők megtörték a pogányokat is az Isten örökségében. És idő után a pogányság megerősödött, és kiszorította Isten örökségéből Dán törzsét. Ha párhuzamot keresünk, akkor talán elmondhatjuk, hogy 2023-ban sok helyen ez a probléma. Hogy megerősödik egy olyan nemzetség, amely kiszorítja azokat, akiké az a terület addig volt. És hogy hol fog megállni ez a folyamat? És ezért kényszerült arra Dán törzse, hogy területet keressen magának. De nem azon gondolkodtak, hogy megvallják Istennek a bűnüket, megtérjenek Istenhez, és segítséget kérjenek az Úrtól, hogy Uram, azt az örökséget, amit Te adtál nekünk, ahol meg akartál bennünket áldani, azt segíts, hogy visszaszerezzük. Ők már lemondtak arról az örökségről, lemondtak arról a területről. És emberileg gondolkodva, megint csak nem figyelve arra, amit Isten mond az ő népének, ők majd keresnek egy olyan helyet maguknak, amit ők jónak látnak. És így megy el öt kém, járja be az országot, így tévednek be Mikának a házába, és eljutnak egy olyan területre, ahol nem izraeliták laknak. Azt a területet Isten nem adta az ő népének. De, mikor kikémlelik azt a földet, azzal a jó híret érnek vissza a törzshöz, hogy ez egy nagyon jó föld, termékeny föld, akik ott élnek, biztonságban élnek, és könnyen el lehet foglalni. Tehát minden úgy összeáll, minden úgy mutatkozik, hogy itt van egy kitűnő alkalom, és ezt az alkalmat egyszerűen nem lehet elszalasztani. Ezt meg kell ragadni. És úgy érzik, hogy hát itt van megint a felelet. Az Istentől jövő felelet. Mert hát csak Isten tud ilyen szépen összesűvíteni dolgokat. De azt nem az Isten mondja nekik, hogy menjetek és foglaljátok el azt a földet. Önmagukat csapják be. Emberileg számba veszik a lehetőségeket, minden klappból egy valami hiányzik, hogy vajon ehhez mit szól az Úr. És Isten megkérdezése nélkül döntenek, előre döntenek, hogy akkor azt a földet majd birtokba vesszük. Lót is így járt, ismerjük a történetet, Lót is választhatott, és meglátva Sodomát, azt a termékeny földet, azt a gazdag várost, úgy érezte, hogy ez a legjobb hely. Neki oda kell menni. Úgy döntött, hogy nem kérdezte meg Istent. És ismerjük, hogy a végén mindent elveszített Lót. Semmilyen nem maradt. Egyedül ő jön ki, a felesége is elvész, és a két lánya. Minden vagyonát, minden reménységét elveszítette, mert jónak ígérkezett, de nem az Isten mondta, hogy ott a helyed. És így döntenek Dán fiai is. Nem kérdezik meg az Istent. Igaz, hogy az az öt kém, aki betéved Miká házába, és meglátják ott azt a lévitát, aki paposkodik Miká házába, megkérdezik tőle, hogy mit mond az Isten, mondd már el. És az a lévita, hogy biztatja őket, az Úr megállt benneteket. De tudjuk, hogy ezt úgy mondja, hogy ő sem beszél az Istennel, csak úgy rájuk hagyja. Hát ezt akarják hallani. Hát megállt benneteket az Isten. Menjetek, csak csináljátok. Sokszor mond az ember ilyen hamis áldást. Csináld, jó lesz az úgy, megáldja majd az Isten, majd meglátod. Mit áldjon meg az Isten, ami nem tőle való, ami nem az ő akarata szerint való. És sokszor ilyen hamis biztonság érzetet adunk a másiknak. És nem tesszük fel a kérdést, mit mondott neked Isten? Meg szoktuk kérdezni az Istent? És az elején szoktuk megkérdezni? Vagy a végén? Mert sokan csak a végén kérdezik meg, amikor minden jónak ígérkezett, de mégsem úgy alakultak a dolgok, és a végén kérdezik, hogy Uram, miért? Miért hagytad? Miért történt ez velünk? A sok miért, amit el lehetne kerülni, hogyha már azt megelőzve megkérdeztük volna Istent, hogy Istenem, te mit vársz? Mit cselekedjek? Hova menjek? Mert akármilyen jónak is tűnik valami, emberileg nézve, ha azon nincs ott az Isten áldása, a jó is átokká lehet, de ha valami olyan nehezen indul is, meg olyan sok-sok próbatétel, nehézséggel kell az embernek szembenézni, de ott van mégis Isten áldása, az meg áldássá lesz. Ahogy a József története is mutatja, hogy mennyi mindenen keresztül esett, keresztül ment, mennyi igazságtalanságon, hát emberileg végignézve semmi jóval nem kecsegtetett az ő helyzete, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Lót pedig mindent elvesztett. Elindulnak, szeretett testvéreim, Dán törzsének fiai, hogy elfoglalják azt a földet. És Azt mondja az ige, hogy menet közben megint csak útba ejtik Mikál házát. És miért mennek be? Azért, hogy elhozzák a bávány szobrokat. Az egész sereg, amely elindul maguknak földet, területet hódítani, körbeállja Mikál házát. És erőszakkal bemegy ez az öt követ, és kihozza a bálvány szobrokat, sőt, az ige azt is mondja, hogy utólag már a gyermekeket és a nőket is vitték magukkal. Kirabolják Mikát. De a legfontosabb a bálvány szobor volt. Miért vajon? Mert ők is úgy gondolkodnak, mint sokszor a mai élő magyar ember is, hogy életünk nagy döntései után, vagy nagy változásai, nagy eseményei, jó, hogy ott van az Isten áldása. Jó, hogyha magunkkal visszük az Istent. És majd segítsen, majd áldjon meg, majd gyógyítsa meg bennünket, majd oldja meg a gondokat. Legyen kéznél az Isten, és itt szó szerint úgy kell érteni, hogy kezükbe veszik, és a kezükben viszik, legyen kéznél Isten. És ott áll Miká papja, és felteszi a kérdést, hogy mit csináltok? És hallottuk a választ, hogy mit mondtak először? Fogba a szád. Nekem volt már, hogy ezt mondta valaki, hogy fogba a szád. Egy idősebb atyafi. Milyen lelkület van abban az emberben, aki így szól? Akitől még kérdezni sem lehet, hogy de mit csinálsz? Mondd már meg, hogy mit csinálsz. És vannak ilyen emberek, akiket nem lehet egyszerűen megkérdezni. Mert ez a válasz. Fogd be a szád. Mit gondolsz te magadtól? Hogy mersz te engem számon kérni? Aztán változik a hang, nem? Mert azt mondják ennek a papocskának, hogy gondolkodj csak el azon, miért maradsz még itt? Gyere velünk, és ne csak egy embernek legyél a papja, hanem legyél egy egész törzsnek. Melyik a jobb szerinted? És ott van a választás előtt, ez a lévita, ő sem kérdezi meg az Istent, ő se azt nézi, hogy vajon Istennek mi az akarata, eddig se az Isten akaratát nézte. Most sem az Isten kérdezi meg, hanem mit lát? Egy ember, vagy egy egész törzs? És megy az egész törzs után. A nagyobb után. Hogy ő több ember becsülje, hogy ő több embernek legyen a lelki gondozója, hogy ő nagyobb, meg jobb, meg elismertebb életet élhessen, még inkább kiemelkedjen, és elhiszi magáról, hogy neki ez így jár. Sokan így választanak. Sokan ezt gondolják magukról, hogy nekem ez jár. Ez engem megillet, és csak engem illet meg. És mit csinál? Ott hagyja azt a Mikát, aki befogadta, amikor nem volt semmije. És megy a többi után. Egy pillanat alatt megváltozik a Mikához való viszonya. És elfelejti, hogy mit tett értem Miká. Már nem érdekli. Hát ott van az a nép. Hát ha így nép élére állhatok, mint lelki vezető, hát dehogy maradok én itt Mikánál. Na így felejtik el sokan. Azokat, akik amikor megszorultak, segítettek rajta. És egyik pillanatra a másikra. Ma még szóba áll veled, és akkor azt veszed észre másnap, hogy van hidegen távolságot tart. És nem, hogy megköszönni, amit tettél érte, hanem még fel is hánytorgatja. Hát mit adtál te nekem? Akkor jó volt, most nem jó. Vannak emberek, akik így használják ki a másik embert. amíg érdekük ezt szolgálja, addig ott vagyok, de amikor az én érdekem más szolgál, akkor rögtön pillanatok alatt váltok, és kevés az olyan megbízható, hűséges, kitartó ember, akinek gerince van, ahogyan szokták mondani. És milyen szomorú ez, amikor Isten népe körében történik. És megy, és ott hagyja. És hány ilyen csalódás él át az ember, nem? Ki gondolta volna, hogy csak úgy fogja magát, és akkor elmegy. Azok után, amit tettem. Egyiket kihasználja, eldobja, és megy a másik után. De tudjátok, szeretett testvéreim, ezt a lévitát csak a hiúsága vezeti, nem az Isten vezeti. És arra gondol, hogy ó, hát ennek a népnek az élére állhatok. De a történet végén hallhattuk, hogy végül nem őt tették meg pappá. Őt is csak becsapták. Mert ott akkor abban a helyzetben ez bizonyult kifizetődőnek, hogy őt akkor becsapták, és amikor őt kellett volna már megtenni, akkor nem őt választották, akkor őróla is elfeledkeztek. Ahogyan ő elfeledkezett Mikáról, őróla is elfeledkeztek. És ő is elveszített mindent. És akkor döbbent rá, hogy milyen volt az én életem. Mert beért az a vetés, amit ő is vetett. És nem volt azon áldás. Kell az az Isten, aki megsegít bennünket. Fogják a Dán fiai, viszik azt a bálványisten, de olyan Isten kell, akit ők tartanak kézben, akinek ő parancsolnak, és aki nem szól semmit. És nem kér tőlük semmit. Egy néma Isten kell. Egy néma Isten. Mert Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Fülem hallatára mondta ezt valaki. Hát ez a dolga, nem? Elkövettem a bűnt, neki az a dolga, hogy megbocsásson. Majd én elmondom, hogy mit csináljon, majd én megmondom, hogy mit tegyen Isten. De ő ne kérjen tőlem semmit, maradjon néma. És ahogyan Dán törzse egy ilyen néma bálványt keresett magának, és azzal áltatta magát, hogy majd így is lesz siker, meg így is lesz áldás, amit ők terveznek. Na, így él ma nagyon sok magyar ember. Azt mondja, van Istene, de az az Isten néma. Mert soha nem hallja a szavát. Soha nem akarja hallani, hogy mit mond. Viszont ha baj van, akkor ő majd elmondja, hogy mit tegyen. Hogy neki mivel tartozik az Isten. Az ilyen Isten, szeretett testvéreim, az ilyen néma Isten, az egy használhatatlan halott semmi. Mert az élő Isten olyan Isten, aki szólni akar az emberhez. Az élő Isten nem olyan, hogy ő hallgat, és azt teszi, amit mi mondunk neki, hanem pont fordítva, az élő Isten, az egyetlen igaz Isten, ő akar beleszólni az életünkbe. Ő akarja megmondani, hogy mi a jó, hogy mi a helyes, hogy mi az igaz. Ő akar a lelkünkre beszélni, ő akarja megmondani, hogy mit tegyünk, mert neki terve van az életünkkel. Az élő Isten szólni akar hozzánk, és nem azt akarja, hogy vegyük a kezünkbe őt, hanem hogy mit tegyük az ő kezébe bele az életünket. Hogy ő hordozzon bennünket. Istennek van szava, az élő Istennek van szava hozzánk, és beszélni akar hozzánk. El akarja mondani, hogy miért adott neked életet. El akarja mondani, hogy ő mit tervezett veled. El akarja mondani, hogy amiben vagy, az jó vagy nem jó. és ha nem jó, azt is elmondja, hogy hogyan lehet abból kijönni, hogy hogyan fogja az életedet megújítani, mert azért szól hozzánk az Isten, hogy elmondja a szabadulás útját, elmondja a megváltás útját, amire minden embernek szüksége van. Ezért akar szólni Isten hozzánk. És hogyha valaki az élő Istent akarja megismerni, az élő Istennel akar kapcsolatba kerülni, akkor neki azt kell mondani, hogy Uram, szólj hozzám, és én rád hallgatok. És oda kell menni, ahol az Isten szól. És ha ott vagy, akkor fogod hallani a hangját. De amíg valakinek csak egy néma Isten kell, akitől majd kérek és mindig elvárok, az nem fogja ismerni az élő Istent. Mert az élő Isten megszólít. Megszólít, hogy az igéje által utat mutasson, hogy az igéje bennünk gyümölcsöt teremjen, és eljussunk addig a döntésig az ő kegyelme és hívó szava által, hogy átadjuk az életünket, és a halálból átmegyünk az életbe. Addig akar szólni Isten hozzánk. És ez itt a nagy kérdés, hogy te akarod-e ezt az élő Istent hallani? És elhiszed-e azt, hogy hiába próbálod azzal nyugtatni, biztatni magadat, hogy amit én jónak gondolok, amit én jónak vélek, az majd végén úgyis jó lesz. Nézd meg, mi lett Mikával. Meg mi lett ezzel a pappal. Akik sose hallgattak az élő Istenre, akik úgy döntöttek, hogy mindig csak azt nézték, hogy nekik mi a jó, és sosem kérdezték meg, hogy Uram, te mit szólsz? És hova jutott? Mekkora csalódás lett belőle. És tudjátok, mi lett Dán törzsével? Akiknek nem kellett az élő Isten. Akik nem Silóba mentek, ahol ott volt a kijelentés sátra. És nem ott kérdezték meg az Istent, hanem bálványt vittek, cipeltek magukkal. A mi kezünkbe legyen. Az lett ezzel a törzsel, hogy elfoglalták ugyanazt a részt, amit ők jónak gondoltak, le is telepedtek ott. Az örökségükről lemondtak. Az már nem kellett, amit Isten nekik akart volna adni. Lemondtak az áldásról. És ott élnek a legészakibb területen, a legészakibb törzs, Dán törzse, ezután az akció után, és amikor majd Isten bünteti a népet, és jön büntetésként az asszír sereg, meg jön büntetésként a babiloni sereg. Honnan jön az a sereg? Onnan északról. Kik kapják az első pofont? A dániak. Ők érzik meg először a súlyát annak, hogy milyen, amikor az Isten ítélete utoléri az embert. Mert minden jónak tűnt, csak az Isten nem kérdeztük. Pedig Istennek van szava. Hozzád is van, hozzám is van szava. És úgy vágyik Isten arra, hogy figyelj az ő szavára. És higgyél ebben a szóban. Mert amit mond, az szeretetből mondja. Amikor a bűneinkkel szembesít, azt is azért teszi, hogy megváltson bennünket attól. Mert jobbat akar, mert jobbat készít. Az élő Isten itt az igéből szól. És nekünk nem kell kitalálni, meg elképzelni, hogy milyen lehet az Isten. Egyszerűen csendben, alázattal csak elő kell venni, és figyelni rá. Meg eljönni és hallgatni. Biblióórára, Isten tiszteletre. és fog hozzád szólni. És akkor fog változni az életed. Fog megújulni az életed. Jössz ki abból a sötétségből, amiben ott él minden ember, még nem hallgat az Istenre. És kihoz a világosságra. Hát ezért szól. És ott van Miká. Térjünk vissza Mikára, a főhősünkre. Döbbenetes számára, mi történik. Hát befogadott 5 embert, amikor itt bekopogtak hozzá, aztán egy kis idő múlva ez az 5 ember visszajön, még 600 másik felfegyverzett ember, ez se szó, se beszéd, és viszik a házi bálványait, viszik az ő istenét, amit ő magának készítetett, ami a reménysége volt, amitől az áldás várta, és látja, hogy egyszerűen csak felkapják és viszik. És ott egyszerűen a szeme előtt omlik össze minden, egyik percről a másikra. És kétségbeesett módon fut utána, az Istene után fut. És milyen kétségbeesetten mondja, amikor megkérdezik, hogy mit akarsz tőlünk? Miért jöttél? És azt mondja, hogy hát mi maradt nekem? Úgy érzi, hogy semmije sem maradt, mert elvitték a bálványistenét, aki addig se segített rajta. Mi maradt nekem? Azt látja, hogy ez az Isten, akiben eddig bízott, elhagyja őt. Csak úgy megy. Mint az a pap, akit felfogadott, ő is csak, hogy se szó, se beszéd, köszönés nélkül megy. Milyen barát az, aki elhagyja az embert, amikor szüksége lenne a barátra? Nem igazi. Hamis. Milyen az az Isten, aki elhagyja az embert a bajban? Nem igazi, hamis. És Mikál még mindig nem látja, hogy az, akit ő eddig tisztelt, az nem igazi Isten. De ott van Dán törzse is, és nincs az egész törzsben egyetlen egy bölcs ember, aki azt mondaná, hogy nézzétek már, hát milyen Istent választunk. Hát Mikát sem tudta megáldani, Mikát sem tudta megvédeni az az Isten. És mi ezt az Istent akarjuk követni? Ettől az Istentől várjuk, hogy egy egész törzset megáldjon, aki ezt az egy embert sem tudta megsegíteni, és úgy fut utána kétségbe esve. És nem döbbenetes-e, szeretett testvéreim, hogy hányan követnek olyan Istent, ilyen bálványistent, aki nem tud felmutatni semmit. Aki azokat sem mentette meg, azoknak az életét sem gyógyította meg, akik addig benne bíztak. Mi maradt nekem? Ezt kérdezi Miká. Csalódott az Istenben. Összeomlott. De sok ember csalódik abban, amiben bizodalma volt, és összeomlott. De a csalódás az törvényszerű. Mert aki nem az élő Istenben hisz, annak nincs segítsége. A hamis Isten elhagyja az embert, ezt érzi az ember. De az élő Isten, aki szól, az nem elhagyja az embert, nem kivonulni akar az életünkből, hanem pontosan be akar lépni az életünkbe. Az élő Isten, az egyetlen igaz Isten, ő része akar lenni az életünknek, sőt, ura akar lenni az életünknek. Ő velünk akar lenni mindig. És azt akar, hogy mi is vele legyünk. Velünk akar lenni földi életünk során. Jézus eljött testben. A legszebb példája és bizonyítéka annak, hogy mire képes Isten azért, hogy velünk lehessen. És azt akarja Isten, hogy Jézus áldozata által, majd a földi élet után mi vele legyünk. Az ő királyságába, az ő országába. Ez az Isten vágya, ez az Isten akarata. Az élő Isten nem kivonul, hanem be akar lépni az életünkbe. És ott áll, ahogyan az énekünk is szólt, meg ismerjük az igét, olyan sokszor használjuk, mondjuk, én az ajtó előtt állok és zörgetek. És ki tudja, mióta áll, kinek az ajtaja előtt az Úr. És még mindig zörget, még mindig nem adta fel. Amikor megtér az ember, sokszor hogy végig gondolja, hogy milyen utam jutott el odáig, és hányszor rádöbben arra, hogy ó az Úr, már sokkal korábban elkezdett kopogtatni az én életemen, az életem ajtaján. És hányszor süket voltam, és hányszor még mindig kint várakoztattam, de ő nem adta fel, és nem adta fel, és kopogtatott is, hívott és szólította nevemet. Mert ő ott akar lenni. Velünk akar lenni, bennünk akar lenni. És aki az élő Istent elfogadja, mint élete megváltóját, az az ember soha nem fogja azt mondani, amit Mikál mondott, hogy mi maradt nekem. Soha sem fog ilyet mondani. Pál apostolnak az életét ismerjük, mennyi mindenen keresztül ment. Élete végén volt, hogy leírja, hogy első tárgyalásom alkalmával nem volt mellettem senki. De az Úr velem volt. Mert aki az élő Istent ismeri, pontosan azt fogja megélni, hogy nem vagyok egyedül. Biztos ismerjük, versben írta meg valaki azt a szép példát, hogy amikor homokos tengerparton két lábnyom van, két pár lábnyom. Amikor sziklá, akkor pedig csak egy pár lábnyom van is. És beszélgetek az Istennel, hogy Uram, látom, ott voltál mellettem, ott van a te lábnyomad, amikor könnyű volt, amikor olyan gondtalan volt az életem. Akkor igen, könnyen érezzük, hogy Isten velünk van. De Uram, amikor ott a sziklákat másztuk meg, olyan nehéznek éreztem az életemet, akkor csak az az egy lábnyom, vagy hol voltál is. Hát én vittelek téged. Én vittelek téged. És sokszor nem értjük, hogy Isten, amikor vezet bennünket, és belép az életünkbe, és átadjuk az irányítást, hogy innentől kezdve te mutass nekem utat. Hogy olyan utakon vezet, amit nem értünk, hogy miért kell. És a végénre, mikor megérkezünk, akkor azt érezzük, hogy hát Uram, te mindvégig velem voltál. Ezt az utat te készítettél, ezen te vezettél. Pontosan ezt akarja Isten. Hogy őt az élő Istent, az egyetlen élő Istent, aki fiát küldte el értünk, és a fia vére által váltott meg bennünket, mindig magunk mellett érezzük. Hát ez volt Jézus neve is, Immanuel, velünk az Isten, ezt akarja az Úr. Hogy ne érezd, hogy már semmink sem maradt, hanem azt érezd, hogy kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik. Ismerjük az éneket. Na ezt akarja az Úr. Az élő Isten. A hozzánk szóló, a minket megszólító Isten. És boldog az az ember, aki már találkozott ezzel az élő Istennel, meg vele jár. Mert érzi és tudja, hogy nem vagyok egyedül. És van reménységem. És tudom, hogy Isten nem fog becsapni, nem csapnak be úgy, mint ahogyan becsapták ezt a lévitát, hogy ígérjük neked a legnagyobbat, aztán a végén meg már nem kell lesz. Isten nem ezt akarja. Aki még nem hallgat az Isten szavára, nem tudja, hogy ki maradt ki az életéből, hogy mi maradt ki az életéből. Isten ezen az estén arra akar buzdítani bennünket. Ő él, ő van, az egyetlen, az igazi. Ő megváltó Isten, ő szabadító Isten. És azt akarja, hogy felejts el mindent, és engedj el mindent, és csak ő rá figyelj. Az ő szavát keresd, és bízz abban, amit mond. És engedd be. Ha még ez nem történt. El lehet mondani az Úrnak, hogy Uram, most már látom, hogy sötétségben éltem. Nem láttam ezt a sötétséget az életemben. De most már látom, mert megmutattad. Bocsáss meg nekem, hogy eddig tőled távol voltam. Köszönöm, hogy életem is meghoztad ezt az áldozatot. Köszönöm, hogy nekem is felkínálod a bűnbocsánatot. Uram, most itt vagyok, vedd kezedbe az életemet, és légy életem, Ura, és mutasd meg, hogy veled teljes az élet. Miká története, meg Dán népének a története, meg a Lévita történeti nem jó véget ért. De sokszor Isten ilyen kemény történetek által akar ébreszteni bennünket. Hogy nézd meg, hogy hova vezet az az út, amikor nem ő rá figyelsz. Dán törzse majd kapja az ítéletet Istentől, mert jön az ellenség. A Lévita hiába remélt és hiába bízott benne, hogy valaki lesz, senki lett, semmi lett. Azt is elveszítette, ami addig volt, ezt Jézus is megmondta. És Miká pedig ott áll, és áldást várt, és ehelyett azt mondja, semmim sem maradt. Na ez az az élet, az Isten nélkül élet, amely ilyen gyümölcsöket terem. De Isten nem ezt akarja. És ezért szólongat bennünket. Fogadd el az ő szavát. És tedd kezébe az életedet. Ezt várja Jézus. És legyen így az ő kegyelméből, hogy ne a csalódás, hanem az élet legyen a miénk. Kegyelemből. Amen. Thank you. Imádkozzunk. Amint vagyok, fogadj el, Jézusunk. Fogadd el az életünket, kérünk, és ments meg abból a sötétségből, amit bűneink miatt, konok természetünk miatt magunk körül teremtettünk. Amiben nem jó élni, de amiből nem tudunk a magunk eréből kiszabadulni. Urunk, Te ezért szóltál hozzánk, hogy Te meg akarsz bennünket menteni, halljuk meg végre, és Te már régóta készülsz arra, hogy jöjj, hogyha végre a hamis bálványainktól odafordulnánk hozzád, élő, egyedül élő igaz Istenhez, és Téged hívnánk segítségül. Urunk, most ezt tesszük. Te jól tudod az életünket, tudod, hogy miben vagyunk, azt is, hogy mire van szükségünk. Urunk, azt ad nekünk, amit Te jónak tartasz, amire szerinted szükségünk van. Legyen meg a Te akaratod, mert a Te akaratod jó, élet, örök élet van abban. Köszönjük, hogy Te szólsz, és adorunk, hogy mindig halljuk a Te szavadat. És ne legyen konok a szívünk, hanem engedelmeskedjünk neked. És ments meg bennünket, Urunk, attól a hiába való élettől, ami úgy fejeződik be, hogy mi maradt nekem. Sokaknak így végződik az élete. Te jobbat akarsz adni. Hát itt vagyunk. Fogadj el bennünket, Jézusunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját Te rajtad, és könyörüljön Te rajtad. Fordítsa orcáját feléd az Úr, és adjon neked békességet. Amen. A 802. dicséretünket énekeljük, szeretett testvéreim. A 802. dicséretünket énekeljük mindhárom versével záró énekünként. Mielőtt énekelnénk, szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehettem, és Isten áldását kívánom a testvérekre, a gyülekezet életére. Legyen sok-sok öröm Isten ajándékaiban, áldásaiban ennek a közösségnek az életén. A 802. dicséretünket énekeljük, melynek első verse így kezdődik: örvendjetek, mert Isten úgy szeret.